From the Conference Center at Temple Square in
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 180. félévi általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren található konferencia központból. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a utahi Sandyből és Draperből érkezett családi kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni.
President Henry B. Eyring, first counselor.
Henry B. Eyring elnök az egyház első elnökségének első tanácsosa vezeti ezt az ülést.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket ma délután az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 180. félévi általános konferenciájának második ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki ezen a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Üdvözöljük mindazokat, akik személyesen vannak jelen, vagy pedig a televízió, a rádió, illetve az internet segítségével csatlakoznak hozzánk, valamint azokat is, akik műholdas adásban a világ különböző tájain lévő szövegközpontokban összegyűlve tekintik meg a közvetítést. Ezen a gyűlésen a zenét a Utah állambeli Sandy és Draper városából érkezett családi kórus szolgáltatja, vezényel Timothy Workman, orgonán kísér Linda Margetts. A kórus a Gyertek Isten gyermeki című himnusszal fogja megnyitni az eseményt. A nyitó imát azután Claudio D. Civic elder fogja mondani a 70-ektől.
Dear Father in Heaven,
Drága mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy összegyűlhettünk az általános konferencia egy gyűlésén a te prófétád irányítása alatt. Kérjük, hogy áld meg Monson elnököt és a feleségét, és nagyon hálásak vagyunk Eyring elnökért, Uchtdorf elnökért, és Packer elnökért is, és valamennyi apostolért. Kérjük, hogy áld meg a misszionárusokat, az egyháztagokat, a te fiaidat és lányaidat világszerte. Nagyon hálásak vagyunk fiadért, Jézus Krisztusért és az engesztelő áldozatért. És kérünk, hogy áld meg azokat, akik szenvednek különböző okok miatt. És kérünk, hogy segíts, hogy eszközök lehessünk a kezedben, hogy segíthessünk azoknak, akik rászorulnak, és azoknak, akik eltévedtek tőled, nekik tudjunk segíteni visszakerülni, hogy vissza tudjanak kerülni hozzád. Segíts abban, hogy amiket hallunk, azokat alkalmazni tudjuk az életünkbe, tudjuk, hogy milyen változásokat kell hoznunk, hogy tudjuk követni a parancsolataidat. Áldj meg bennünket, hogy ne felejtsük el a szövetségeinket, amelyeket kötöttünk, amikor megkeresztelkedtünk. Nagyon szeretünk, mennyei atyánk, és szeretnénk egyszer visszakerülni a te jelenlétedbe. És mindezt mondtuk Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir just sang. Beautiful Zion.
A kórus a gyönyörű Sion a magasban című himnuszt énekelte. Monson elnök felkért, hogy támogató szavazatotok céljából most előterjesztem az egyház általános tisztségviselőit és területi hetveneseit. Utána Robert D. Hales Elder, majd pedig Quentin L. Cook Elder szól hozzánk a 12 apostol kórumából. Beszédük után Richard C. Edgley püspök, az elnöklő püspökség tagja szól hozzánk. Támogatásra javasoljuk Thomas Spencer Monsont, mint prófétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza elnökét, Henry Bennion Eyringot, mint első tanácsost az első elnökségben, és Dieter Friedrich Uchtdorfot, mint második tanácsost az első elnökségben, akik egyetértenek, jelezzék. Ha vannak, akik ellenzék, jelezzék. Támogatásra javasoljuk Boyd Kenneth Packert, mint a 12 apostol kvóruma elnökét, és a következő testvéreket e kvórum tagjaiként. Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, valamint Neil L. Anderson. Akik egyetértenek, kérem jelezzék. Ha valaki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Támogatásra javasoljuk a tanácsosokat az első elnökségben és a 12 apostolt, mint profétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat. Mindazok, akik egyetértenek, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Javasoljuk Spencer J. Condy, Bruce C. Hafen, Kenneth Johnson, Glenn L. Pace és Lance B. Wickman elderek felmentését a 70-ek első kvórumából és nyugalmazott általános felhatalmazottnak való kijelölését. Javasoljuk továbbá Spencer V. Jones és Wolfgang H. Paul elderek felmentését a 70-ek második kórumából, akik szeretnék velünk együtt kifejezni köszönetüket e fivéreknek a kiváló szolgálatukért, kérem jelezzék. Javasoljuk Fernando Maluenda és José L. Torres felmentését a területi 70-ek tagjai közül, akik szeretnék velünk együtt kifejezni köszönetüket a kiváló szolgálatukért, kérem jelezzék. Javasoljuk, hogy támogassuk Onceslano H. Szweg testvér területi 70-esként, akik egyetértenek, jelezzék. Aki ellenzi, jelezze. Támogatásra javasoljuk a többi általános felhatalmazottat, területi 70-est és a segédszervezetek általános elnökségeit a jelenlegi felállás szerint. Akik egyetértenek, kérem jelezzék. Ha valaki ellenzi, jelezze. Monson elnök, amennyire csak megfigyelhettem, a konferencia központban egyhangú volt a szavazás. Köszönjük, testvérek, a támogató szavazataitokat, a hiteteket, odaadásotokat és imáitokat. Most pedig örömünkre szolgál, hogy Hales Elder szól hozzánk.
Recently I received a letter from a friend.
Nemrég levelet kaptam valakitől, aki már jó 50 éve a barátom, de nem tagja egyházunknak. Küldtem neki némi evangéliumi olvasnivalót, amire így reagált. Elsőre nehéz volt értelmeznem a jellegzetes mormon kifejezéseket, például az önrendelkezést. Talán hasznos lenne hozzá egy rövid szójegyzék. Meglepődtem rajta, hogy nem értette, mit értünk az önrendelkezés szó alatt. Egy online szótárhoz fordultam. Az önrendelkezés szó 10 meghatározása és szóhasználata közül egyik sem fejezte ki cselekvésre irányuló döntéshozatalt. Mi azt tanítjuk, hogy az önrendelkezés Istentől kapott képesség és kiváltság arra, hogy önmagunk cselekedjünk, ne pedig velünk cselekedjenek. Az önrendelkezés felelősségteljes cselekvést jelent, mikor felelősséget vállalunk a tetteinkért. Önrendelkezésünk létfontosságú a szabadulás tervében. Gyakorlásával szabadon választhatjuk a szabadságot és az örök életet minden ember nagy közbenjárója által, vagy választhatjuk a fogságot és a halált az ördög fogsága és hatalma szerint. Az ismert himnusz szavai hamar megtanítják ezt a tantételt. Értsd meg, szabad a választás, hogy mivé válsz, csak rajtad áll. Ez Isten örök törvénye, ő nem kényszerít a mennybe. Barátom és a többi jóra való férfiak és nők kérdésére válaszolva, hadd meséljek bővebben arról, hogy mit tudunk az önrendelkezés fenti jelentéséről. Mielőtt a földre jöttünk volna, a mennyi atyánk elénk tárta a szabadulás tervét, mely terv értelmében a földre jövünk és testet kapunk, választunk, hogy jót vagy gonosz cselekszünk-e, és fejlődünk, hogy olyanná váljunk, mint ő, majd pedig örökké vele éljünk. Ő rendelkezésünk annak képessége, hogy választhatunk és magunk cselekedhetünk, elengedhetetlen része volt ennek a tervnek. Ő rendelkezés nélkül nem tudnánk jó döntéseket hozni és fejlődni. Igaz, önrendelkezéssel is hozhatunk rossz döntéseket, követhetünk el bűnt, és elveszíthetjük annak lehetőségét, hogy újra mennyi atyánkkal lehessünk. Éppen ezért adatott egy szabadító, aki szenved a bűneinkért, és megvált minket, ha mi bűnbánatot tartunk. Végtelen engesztelésével megvalósította az irgalom tervét, hogy eleget tegyen az igazságosság követelményeinek. Miután mennyi atyánk elénk tárt a tervét, Lucifer előlépett mondván, küldj engem, és az egész emberiséget megváltom, hogy egyetlen lélek sem vész el. Add hát nekem neked járó tiszteletet. Atyánk elvetette ezt a tervet, mert az megtagadta volna tőlünk az önrendelkezésünket. Akkor Jézus Krisztus, mennyi atyán kezdettől fogva szeretett és választott fia, önrendelkezését gyakorolva így szólt. Atyám, a te akaratod legyen meg, és a dicsőség legyen tiéd mindörökké. Ő lett a szabadítónk, a világ szabadítója. Lucifer lázadása miatt hatalmas lelki viszály vette kezdetét. Mennyei atyánk minden gyermekének lehetősége nyílt a mennyei atyánktól kapott önrendelkezés gyakorlására. Mi úgy döntöttünk, hogy hiszünk a szabadítóban, Jézus Krisztusban, ő hozzájövünk, követjük és elfogadjuk mennyi atyánk javunkra szolgáló tervét. Mennyi atyánk gyermekeinek egyharmadában azonban nem volt meg a szabadító követéséhez szükséges hit, és úgy döntöttek, hogy inkább Lucifert, vagyis a sátánt követik. Isten ekkor azt mondta, tehát mivel a sátán fellázadt ellenem, és az ember önrendelkezésének elpusztítására törekedett, amelyet én, az Úristen adtam neki, letaszítottam. Akik sátánt követték, elveszítették annak lehetőségét, hogy halandó testet kapjanak, a földön éljenek és feljöjjenek. Oly módon használták az önrendelkezésüket, hogy végül elveszítették. Ma sátánnak és követőinek csak arra van hatalmuk, hogy kísértsenek, és próbára tegyenek minket. Egyetlen örömük abból ered, ha minket is olyan boldogtalanná tesznek, amilyenek ők maguk. Csak akkor boldogok, ha mi nem engedelmeskedünk a parancsolatoknak. De gondoljatok csak bele, halandóság előtti állapotunkban úgy döntöttünk, hogy a szabadítót, Jézus Krisztus követjük. És mivel ezt tettük, a földre jöhettünk. Tanúbizonságot teszek arról, hogyha most itt a Földön is ugyanúgy meghozzuk a szabadító követésére irányuló döntést, akkor az örökké valóságban még nagyobb áldást fogunk kapni. Egy azonban biztos. Továbbra is a szabadító követését kell választanunk. Az örökké valóság forog kockán, és az önrendelkezésünk létfontosságú. Szabadítónk élete során megmutatta nekünk, hogyan használjuk az önrendelkezésünket. Kisfiú korában, Jeruzsálemben járva, tudatosan úgy döntött, hogy atya dolgaival foglalatoskodik. Szolgálata során engedelmeskedett. Atya akaratának megtétele mellett döntött. A Getsemáné kertjében azt választotta, hogy minden dolgot elszenved, mondván. Ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. És angyal jelenék meg néki mennyből erősítvén őt. A kereszten úgy döntött, hogy szeretni fogja ellenségeit, és így imádkozott. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Aztán, hogy valóban megmutassa, hogy önmaga választ magára hagyatott. Atyám, miért hagytál el engemet, kérdezte. Végül önrendelkezését a mindvégig kitartás megtételéhez gyakorolta, míg nem kijelenthette. Elvégeztetett. Bár megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, minden döntésével és minden tettével gyakorolta önrendelkezését, hogy a szabadítónk lehessen, és széttörje számunkra a bűn és a halál béklyóit. Tökéletes életével megtanította nekünk, hogy amikor mennyiatyánk akaratának megtételét választjuk, megőrizzük az önrendelkezésünket, mely által kitágulnak lehetőségeink és fejlődhetünk. Ennek az igazságnak a bizonyítéka mindenhol megtalálható a Szentírásokban. Jobb mindenét elveszítette, mégis úgy döntött, hogy hű marad, és elnyerte Isten örökkévaló áldásait. Mária és József úgy döntöttek, hogy az angyal figyelmeztetésére hallgatva Egyiptomba menekülnek, és megóvták a szabadító életét. Joseph Smith úgy döntött, hogy követi Moroni utasításait, és a visszaállítás kibontakozott, ahogy azt megjövendölték. Amikor úgy döntünk, hogy Krisztushoz jövünk, magunkra vesszük az ő nevét, és követjük a szolgáit, akkor előbbre jutunk az örök élethez vezető ösvényen. Halandó útunk során érdemes észben tartani, hogy ennek ellenkezője is igaz. Amikor nem tartjuk be a parancsolatokat, és nem hallgatunk a Szentlélek késztetéseire, akkor beszűkülnek a lehetőségeink, és kevésbé leszünk képesek a cselekvésre és az előrehaladásra. Amikor Káin kioltotta fivére életét, mert Sátánt jobban szerette Istennél, megtorpant a lelki fejlődése. Fiatalon megtanultam egy fontos leckét arról, hogyan szabnak határt szabadságunknak a tetteink. Egy napon édesapám megbízott a fapadló lakkozásával. Úgy döntöttem, hogy az ajtónál kezdem, és befelé haladok a szobában. Már majdnem készen voltam, amikor észrevettem, hogy nem hagytam magamnak kivezető utat. Másik oldalon nem volt sem ablak, sem ajtó. Szó szerint befestettem magam a sarokba. Nem volt hova mennem. Beszorultam. Amikor engedetlenek vagyunk lelki értelemben, befestjük magunkat a sarokba, és saját döntéseink fogságába esünk. Bár lelki értelemben beszorulunk, de mindig van kivezető út a bűnbánat. A bűnbánathoz hasonlóan a visszafordulás és az újonnan lakozott padló való átgyaloglás is munkával jár, sok-sok átcsiszolással. Az Úrhoz való visszatérés nem könnyű, de megéri. Ha megértjük a bűnbánat kihívását, akkor értékeljük a Szentlélek áldásait, hogy irányítja önrendelkezésünket, valamint mennyiatyánkat, aki parancsolatokat ad nekünk, majd megerősít és támogat minket azok betartásában. Belátjuk a parancsolatok iránti engedelmesség végső soron, hogyan védelmezi az önrendelkezésünket. Ha betartjuk, például betartjuk a bölcsesség szavát, megmenekülünk a megromlott egészség és a függőség fogságától, melyek szó szerint megfosztanának bennünket attól a képességtől, hogy mi cselekedjünk. Ha engedelmeskedünk a tanácsnak, mely szerint már most kerüljük az adosságot, vagy másszunk ki belőle, akkor önrendelkezésünket használva a rendelkezésre álló keresetünket szabadon használhatjuk mások segítésére és megáldására. Ha követjük a proféták tanácsát, mely szerint tartsunk családi estet, családi imát és családi szentírás tanulmányozást, otthonaink, gyermekeink lelkifejlődésének meleg ágyaivá válnak. Tanítjuk nekik az evangéliumot, bizonyságot teszünk, kifejezzük irántuk érzett szeretetünket, és meghallgatjuk őket, amikor az érzéseikről és a tapasztalataikról mesélnek. Igaz lelkű döntésekkel és cselekedetekkel kiszabadítjuk őket a sötétségből azáltal, hogy még inkább képessé tesszük őket a világosságban járjanak. A világ sok téveszmét tanít az önrendelkezésről. Sokan azt gondolják, együnk, ígyunk és vigadjunk. Ha úgy lészen, hogy bűnösek vagyunk, Isten megver vagy néhány veszőcsapással, és a végén megszabadulunk. Mások a világiasságra esküsznek, és megtagadják Istent. Meggyőzik magukat arról, hogy nincs minden dologban ellentét. Tehát bármit tesz az ember, az nem bűn. Ez megsemmisíti Isten bölcsességét és örökkévaló céljait. A világ világias tanításaival ellentétben a szentírások arra tanítanak minket, hogy igenis van önrendelkezésünk, és ennek igaz lelkű gyakorlása mindig hatással van a lehetőségeinkre, és arra, hogy mennyire vagyunk képesek azok megragadására és az örök fejlődésre. Ezt példázza az, amikor Sámuel prófétán keresztül az Úr egyértelmű parancsolatot adott Saul királynak. Engem küldött el az Úr, hogy királlyá kenjelek fel téged, most azért figyelj az Úr beszédének szavára. Menj, és verd meg Amáleket, és pusztítsátok el a mindenét. Saul azonban nem követte az Úr parancsát. Viselkedését én szelektív engedelmességnek nevezem. Saját bölcsességére támaszkodva megkímélte Agág király életét, és elhozta a juhok és az ökrök és más állatok legjavát. Az Úr kinyilatkoztatta ezt Sámuel prófétának, és elküldte, hogy vonja meg Saultól a királyrangot. Amikor a próféta megérkezett, Saul így szólt, én végrehajtám az Úrnak parancsolatját. A próféta azonban tudta, hogy nem így van, és megkérdezte. Micsoda az a lyukbégetés, mely a füleimbe hat, és az ökörbőgés, melyek hallok? Saul másokat hibáztatva mentegette magát, mondván, hogy az emberek azért tartották meg az állatokat, hogy áldozatokat mutassanak be az Úrnak. A próféta így válaszolt. Vajon kevésebbé az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Íme, jobb az Úr parancsolat iránti engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél. Végül Saul vallomást tett, mondván, vétkeztem, mert megszegtem az Úrnak szavát és a te beszédedet, de mivel féltem a néptől, azért hallgattam a szavokra. Mivel Saul nem mindenben, hanem csak szelektíven engedelmeskedett, elvesztette annak lehetőségét, az örök önrendelkezését, hogy király maradjon. Testvéreim, vajon mi mindenben hallgattunk az Úr és prófétái szavára? Avagy Saulhoz hasonlóan szelektív engedelmességet gyakorlunk? És félünk az emberek véleményétől? Elismerem, hogy mindannyian követünk el hibákat. A szentírások arra tanítanak. Mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, akik a múlt hamis lelkű döntéseinek fogságában találják magukat, sarokba szorítva az önrendelkezésük igaz lelkű gyakorlásával járó áldások teljessége nélkül, azoknak azt mondom. Szeretünk titeket. Gyertek vissza. Gyertek ki a sötét sarokból a világosságra. Még ha újonnan lakkozott padlón is kell átmennetek megéri. Bízzatok benne, hogy Krisztus engesztelése által az egész emberiség titeket és engem is beleértve megszabadulhat, ha engedelmeskednek az evangélium törvényeinek és szertartásainak. Amikor elközelget az engesztelés órája, a szabadító elmondta nagyszerű közbenjáró imáját. Mindannyiuknak szólt, amikor azt mondta, Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Különleges tanúbizonyságomat teszem arról, hogy ők élnek. Ha igaz lelkűen gyakoroljuk az önrendelkezésünket, megismerjük őket. Hasonlóbbakká válunk őhozzájuk, és felkészülünk arra a napra, amikor minden tér meghajlik, és minden száj megvallja, hogy Jézus a szabadítónk. Kövessük továbbra is őt, és a mi örökkévaló atyánkat, ahogy azt kezdetben tettük. Ezért imádkozom Jézus Krisztus nevében. Amen.
I celebrated a birthday last month. As a birthday
present. Múlt hónapban ünnepeltem születésnapomat. Feleségem Mary a Remény és a Hiddalai tartalmazott CD-t adott nekem ajándékba. Egy Vera Lynn nevű híres brit énekesnő dalait, aki a II. Világháború sötét napjaiban igyekezett lelket önteni hallgatóiba. Egy történet is megbújik amögött, hogy miért kaptam a feleségemtől ezt az ajándékot. 1940. szeptemberében London bombázása pont a születésem előtti napon kezdődött. Édesanyám a kórházi szobában hallgatta a légitámadásról szóló beszámolót, és ekkor határozta el, hogy a rádiós hírolvasó keresztneve után Quentin nevet adja nekem. Az énekesnő Vera Lynn most 93 éves. Tavaly újra kiadták a háborús időkből származó néhány dalát, melyek azonnal felkerültek a brit zenei toplistákra. Aki kicsit idősebbek közöttetek, emlékeznek még néhány dalára, például a Dover fehér szikláira. A When the Lights Go On Again All Over the World, azaz Ha újra kigyúlnak a világban a fények című dal mélyen megérintett. Két dolgot juttatott eszembe. Egy brit államférfi profétai kijelentését, aki így szólt. Európa szerte kihújnak a fények, és a mi időnkben már nem fogjuk meglátni, hogy újra felgyulladnak. Egyúttal pedig felidézte bennem a Londonhoz hasonló brit városokat ért légibombázásokat is. Elsötétítést rendeltek el, hogy a támadó bombázók nehezebben találjanak rá a célra. Lekapcsolták a lámpákat és behúzták a függönyöket. Az ének annak a derülátó reménynek adott hangot, hogy a szabadság és a világosság újra visszatér. Mi, akik tudjuk, milyen szerepet játszik a szabadító, valamint Krisztus világossága, a jó és a gonosz közötti folyamatos viszályban, a háború és az erkölcsi küzdelem közötti párhuzam napjainkban is nyilvánvaló. Minden ember Krisztus világosságánál tehet különbséget jó és gonosz között. A szabadság és a világosság megszerzése, illetve megtartása soha nem volt olyan könnyű. A gonosz seregei a mennyei háború óta minden lehetséges eszköz bevetnek az önrendelkezés elpusztítására és a világosság kioltására. Soha nem volt erősebb az erkölcsi alapelvek és a vallásszabadság elleni roham. Utolsó napi szentekként minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk a világosság megőrzéséért és azért, hogy megvédjük a családjainkat és közösségeinket az erkölcs és vallásszabadság elleni támadástól. A családot állandóan veszélyeztetik a minden irányból lelkesedő gonosz erők, bár elsődleges törekvésük a világosság és igazság keresése, azért bölcsen tesszük, ha kizárjuk otthonunkból a lelki fejlődést és gyarapodást elpusztító halálos bombákat. A pornográfia fegyvere különösen alkalmas az erkölcsi tömegpusztításra. Az erkölcsi értékek szétmarásával hatását már a frontvonalban kifejti. Egyes tévéprogramok és internetes oldalak ugyanilyen halálosak. Ezek a gonosz erők száműzik a világból a világosságot és a reményt. A hanyatlás mértéke egyre fokozódik. Ha nem zárjuk ki a gonoszt az otthonainkból és az életünkből, akkor ne lepődjünk meg, ha a pusztító erkölcsi robbanások megsemmisítik az igaz lelkű élet jutalmaként kapott békét. Az a feladatunk, hogy a világban legyünk, de ne legyünk a világból valók. Mindemellett pedig sokkal inkább a vallásunk szerint kell élnünk az otthonainkban. Elengedhetetlen a hetente megtartott családi est, a mindennapos családi ima és szentírás tanulmányozás. Csak olyan dolgot vigyünk be az otthonainkba, mely erényes, szép, jónak mondott vagy dicséretre méltó. Ha az otthonainkat a gonosz ellen vétletlenül szolgáló szent helyekké tesszük, akkor oltalmazva leszünk a szentírások által megjövendőlt baljós következményektől. Saját családunk megvédésén túl közösségünk védelmében is a világosság forrásává kell válnunk. A szabadító azt mondta, úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Napjainkat úgy jellemzik, mint a bőség időszaka és a kétkedés kora. Az emberek nem csak megkérdőjelezik, de be is feketítik az Isten hatalmába és felhatalmazásába vetett alapvető hitet. Ilyen körülmények között hogyan helyezhetnénk előtérbe az értékeket úgy, hogy ez megérintse a hitetleneket és fásultakat, és kivezesse őket az erőszak és gonoszság örvényéből? Ez egy óriási jelentőségű kérdés. Gondoljatok csak Mormon proféta gyötrelmére, amikor így kiáltott fel. Hogyan utasíthattátok el azt a Jézust, aki tárt karokkal állt, hogy befogadjon benneteket? Mormon aggodalma beigazolódott, hiszen csak fia Moroni maradt meg, hogy leírhassa népe pusztulásának szomorú regéjét. A világ különböző tájain élve és az ottaniakkal elbeszélgetve én derülátó vagyok. Hiszem, hogy a világosság és az igazság megmarad a mi időnkben. Minden nemzetben sokan vannak olyanok, akik hódolnak Istennek és felelősséget vállalnak ő előtte a tetteikért. Vannak, akik a világot szemlélve a hit világméretű újjászületéséről beszélnek. Egyházi vezetőként más vallások vezetőivel is találkozunk, és azt látjuk, hogy van egy hitelvi különbségeken átívelő közös erkölcsi alap, mely összefogja a jobb társadalomra irányuló törekvéseinket. Emellett azt látjuk, hogy az emberek többsége még tiszteli az alapvető erkölcsi értékeket. Ne értsetek félre, vannak olyan emberek is, akik eltökélték, hogy elpusztítják a hitet, és gátat vetnek a társadalmat érő vallási hatásoknak. Más gonosz emberek pedig kábítószerekkel, pornográfiával, szexuális kizsákmányolással, emberkereskedelemmel, rablással és tisztességtelen üzleti eljárásokkal használják ki, manipulálják és rombolják a társadalmat. Bár szám szerint viszonylag kevesen vannak, de attól még ezeknek az embereknek a hatalma és befolyása nagyon nagy. Mindig is harc dúlt a hívő emberek és azok között, akik ki akarják írtani Istent és a vallást a közéletből. Napjainkban sok vezető szóvivő elutasítja a zsidó-keresztény értékrenden alapuló erkölcsi világnézetet. Szerintük nincs elfogulatlan erkölcsi rend. Szerintük az erkölcsi céloknak nem szabad elsőbséget élvezniük. Mindazonáltal az emberek többsége arra törekszik, hogy jó legyen és becsületes. Krisztus világossága, ami más, mint a Szentlélek, súg a lelkiismeretünknek. A Szentírásokból tudjuk, hogy Krisztus világossága az a lélek, amely világosságot ad minden embernek, aki a világra jön. Ez a világosság az egész világ javára adatott. Boyd K. Packer elnök azt tanította, hogy az inspiráció forrása ez, ami mindannyiunkban megvan, mint ahogy az emberiség családjának többi tagjában is. Ezért van az, hogy sokan még akkor is elfogadnak erkölcsi értékeket, ha azok olyan vallási meggyőződéseken alapulnak, melyek mellé ők személyesen nem állnak oda. A Mormon könyvében Móziásnál azt olvassuk, nem mindennapos az, hogy a nép hangja olyasmit kívánjon, ami ellenkezne azzal, ami helyes, de mindennapos az, hogy a nép kisebbik része kívánjon olyat, ami nem helyes. Ezt követően Móziás arra figyelmeztetett, hogy ha eljön az idő, amikor a nép hangja gonoszságot választ, akkor ideje lesz, hogy Isten ítéletei lesújtsanak. Egyre becstelenebb világunkban a vallási hitelveken alapuló értékeknek feltétlenül meg kell jelenniük a nyilvánosságnak szóló beszédekben. A vallásos lelkiismeret diktálta erkölcsi magatartásnak ugyanúgy helyet kell adni a köztereken. A legtöbb ország alkotmánya értelmében a vallásos lelkiismeret talán nem élvezhet elsőbséget, de azért nem kellene figyelmen kívül hagyni. A vallásos hit világosság, a tudás és a bölcsesség tárháza is rendkívüli módon javára válik a társadalomnak, ha követői, mivel felelősséget vállalnak Isten előtt, erkölcsileg példamutató életet élnek. Két vallási alapelv szemlélteti ezt. A 13. hittétel így kezdődik. Hiszünk abban, hogy tisztességesnek kell lennünk. A tisztesség és becsületesség egy vallásos hitbeágyazott alapelv, Isten egyik alaptörvénye. Sok évvel ezelőtt, amikor jogászként dolgoztam Kaliforniában, az egyik nem a mi hitünkhöz tartozó barátom és ügyfelem felkeresett, és nagy lelkesedéssel megmutatott nekem egy levelet, melyet a közeli UNS egyház község püspökétől kapott. A püspök azt írta, hogy gyülekezetének egyik tagja, ügyfelem korábbi alkalmazottja, hazavitt néhány dolgot ügyfelem cégétől, azzal igazolva magát, hogy azok ott úgyis feleslegesek. Ám miután odaadó utolsó napi szenté vált és megpróbálta követni Jézus Krisztust, ez a dolgozó felismerte, hogy tette becstelen volt. A levélbe tett pénzösszeg nem csak az anyagköltséget fedezte, hanem a kamatot is. Ügyfelemet lenyűgözte, hogy az egyház fizetés nélkül munkálkodó vezetése mennyire támogatja ezt az embert, hogy megbékélhessen Istennel. Gondoljatok csak bele, milyen világosságot és igazságot ad a zsidó keresztény világnak a becsületesség, mint közös érték. Gondoljatok bele, milyen hatással lenne a társadalomra, ha a fiatalok nem csalnának az iskolában, a felnőttek becsületesek lennének a munkahelyen és hűek a házassági fogadalmaikhoz. Számunkra a becsületesség alapelve a szabadító életében és tanításaiban gyökerezik. A becsületességet sok más vallás és a régi idők irodalma is értékes tulajdonságnak tartja. A költő Robert Burns azt mondja, a becsületes ember Isten legnemesebb teremtménye. A hívő emberek majdnem minden esetben felelősnek érzik magukat Isten előtt azért, hogy becsületesek legyenek. Ezért bánta meg korábbi becstelenségét az a kaliforniai férfi is. Tavalyi évnyitó beszédében Clayton Christensen, aki a Harvard professzora és egyben egyházi vezető, elmesélte egyik külföldi kollégája beszámolóját, aki a demokráciákat tanulmányozta. Barátja meglepődött, hogy milyen döntő fontossággal bír a vallás a demokráciában. Rámutatott, hogy azokban a társadalmakban, ahol a polgárokat kiskoruktól fogva arra tanítják, hogy Istennek tartoznak felelősséggel a becsületességükért és a fedhetetlenségükért, ott a polgárok betartják azokat a demokratikus eszményeket, fenntartó szabályokat és viselkedési formákat, amelyek nem lehet kikényszeríteni. Azokban a társadalmakban, ahol ez nem így van, nem lehet elég rendőrt kivezényelni, hogy kikényszeríthető legyen a becsületes viselkedés. A becsületességre vonatkozó erkölcsi értékek nyilvánvalóan jelentős szerepet játszanak a világosság és az igazság megalapozásában, valamint a társadalom jobbátételében, így azoknak is értékelniük kellene ezeket, akik nem hisznek Jézus Krisztusban. Egy másik példája annak, amikor vallási hitelvek a társadalom javára válnak és világosságot adnak a világnak, az a vallás szerepe abban, hogy Isten minden gyermekét testvérként kezeljük. Az elmúlt két évszázadban sok hiten alapuló intézmény járt elől abban, hogy kezét kinyújtva megmentse azokat, akik valamilyen kegyetlen körülmény áldozatai lettek, mert hittek abban, hogy minden ember Isten képmására és hasonlatosságára teremtetett. Remek példája ennek William Wilberforce, a kiváló brit államférfi, aki nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy Nagy-Britanniában törvényellenesnek ítélték a rabszolgakereskedelmet. Az Amazing Grace, a szívet melengető himnusz és az ugyanezen címen viselő film nagyszerűen megragadja a korai 1800-as évek hangulatát, és hű beszámolót ad erről a hősies erőfeszítésről. Wilberforce fáradhatatlan erőfeszítései jelentették az első lépéseket a borzalmas elnyomó, durva és haszonleső gyakorlat eltörlésében. Ezen erőfeszítés részeként más vezetőkkel együtt nekilátott a közerkölcs megújításának. Hitt abban, hogy az oktatásnak és a kormányzásnak erkölcsi alapokon kell állnia. Az erkölcsi és lelki felemelkedésért élt, ez lebegett a szeme előtt. Amikor megvédte a házasság intézményét, megtámogatta a rabszolgakereskedelme intézményét, vagy épp erőteljesen védelmezte a sabbat napját. Hatalmas energiával segített mozgósítani az ország erkölcsi és társadalmi vezetőit az egész nemzetre kiterjedő gonosz elleni küzdelemben. Az egyház történetének korai szakaszában tagjaink túlnyomó többsége a rabszolgaság ellen volt. Más vallási hitelvek mellett ez volt az egyik fő oka annak, hogy ellenségesen bántak velük és bántalmazta őket a csőcselék, ami végül a Box kormányzó által Missouriban kiadott kiirtási parancsban tetőzött. 1833-ban Joseph Smith kinyilatkoztatást kapott, amely kijelentette, nem helyes az, hogy bárki rabságában legyen a másiknak. Tanunk központi része, hogy elkötelezettek vagyunk a vallásszabadság mellett, és kiállunk azért, hogy minden emberrel Isten fiaként és lányaként kell bánni. Ez csak két példa arra, hogyan a hitbe ágyazott értékek olyan elveket támasztanak alá, melyek nagymértékben megáldják a társadalmat. Több is van ezekből. Nekünk is részt kell vennünk, és nemes jellemű, fedhetetlen embereket kell támogatnunk, hogy segítsük a közösség egészét megáldó erkölcsi értékek visszaállításában. Hadd fogalmazzak világosan. A köztereken minden hangnak ott a helye. Sem a vallási, sem a világi hangokat nem szabad elfojtani. Ne számítsunk arra, hogy csak azért, mert nézeteink egy része vallási alapelvekből fakad, azokat majd automatikusan elfogadják, vagy előnyt élveznek. De az is nyilvánvaló, hogy ezekre a nézetekre és értékekre érdemeik szerint kell tekinteni. Tanunk erkölcsi alapja hívogató fény lehet a világ számára, és egyesítő erőként szolgálhat mind az erkölcsösség, mind a Jézus Krisztusba vetett hit terén. Meg kell védenünk a családjainkat, és jó szándékű emberekkel együtt élen kell járnunk mindazon dolgokban, amelyeket megtehetünk azért, hogy a közösségeinkben megőrizzük a világosságot, a reményt és az erkölcsöt. Ha ezen alapelvek szerint élünk, és ezeket hirdetjük, akkor követjük Jézus Krisztust, aki az a világ igazi világossága. Igaz lelkű erők lehetünk, mely előkészíti Urunk és szabadítunk Jézus Krisztus második eljövetelét. Várakozással tekintünk arra a csodálatos napra, amikor dalra fakadnak a szabad szívek, és újra kigyúlnak a világban a fények. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
We live in one of the greatest dispensations of all times. A time former
prophet. Minden idők egyik legnagyszerűbb adományozási korszakában élünk. Egy olyan időben, melyre a korábbi proféták hatalmas várakozással tekintettek, melyről profétáltak, és melyre úgy hiszem epedve vágytak. Azonban az összes ránk ruházott mennyei áldás ellenére a sátán valóságosabb és aktívabb, mint valaha, és folyamatosan háborús hírekkel bombáznak bennünket. Moroni angyal figyelmeztette az ifjú Joseph Smith prófétát, hogy nevének jó és rossz híre is lesz a világszerte. Egy profécia beteljesülése még soha nem volt ennél nyilvánvalóbb. A proféta az életét adta a tanúbizonyságért, a támadások pedig napjainkban is tovább folytatódnak az egyház, sőt maga a szabadító ellen. A szabadító és az ő engesztelő áldozatának valóságát, valamint annak mindannyiunkra érvényes egyetemes vonatkozását olykor kétségbe vonják, és kitalációként vagy a gyenge és tudatlan elme alaptalan reményeként elutasítják. Mindemellett az evangélium ezen az utolsó napokban történt visszaállítását továbbra is megkérdőjelezik. Az efféle üzenetekkel való állandó bombázás zűrzavart, kétséget és pessimizmust szülhet, melyek támadást intéznek azon alapvető igazságok ellen, melyekben hiszünk, és aláássák az Istenbe vetett hitünket és a jövőbe vetett reményünket. Talán ez a valóság tárul elénk a világunkban, de attól még mindig megválaszthatjuk, hogy miként reagálunk rá. Amikor próbára teszik szent tanunkat és hitelvünket, lehetőséget kapunk, hogy a lehető legszemélyesebb és legbensőbb módon ismerjük meg Istent. Mindez alkalmat kínál, hogy válasszunk. A napjainkban található konfliktusok és kihívások miatt egyetlen választási lehetőséget javaslok. A béke és védelem választását. Egy választást, mely mindenkinek megfelel. Ez pedig a hit. Ne gondoljátok, hogy a hit ingyenes ajándék, melyet bármiféle gondolkodás, vágy vagy erőfeszítés nélkül elnyerhetünk. Nem jön csak úgy, mint égből a harmat. A szabadító azt mondta, jöjjetek én hozzám, zörgessetek és megnyittatik néktek. A jöjjetek és a zörgessetek igék cselekvést fejeznek ki, és egyúttal választást is. Így hát azt mondom, válasszuk a hitet. Válasszuk a hitet a kétség helyett. Válasszuk a hitet a félelem helyett. Válasszuk a hitet az ismeretlen és homályos helyett. Válasszuk a hitet a pesszimizmus helyett. Alma klasszikussá vált beszéde a hitről, mely a Mormon könyvében, az Alma 32. fejezetében van feljegyezve, döntések sorozatáról szól, melyek biztosítják hitünk fejlődését és megőrzését. Alma megadta nekünk a választáshoz való irányelvet. Cselekvésre ösztönző szavai a választáson alapulnak. A felébredés, felserkenés, kísérletet tenni, gyakorolni, vágyni, dolgozni, és elültetni kifejezéseket használja. Ezután elmagyarázta, hogy ha meghozzuk ezeket a döntéseket, és hitetlenségünk által ki nem vetjük a magot, akkor az duzzadni kezd majd a kebletekben. Igen, a hit döntés, melyre törekedni kell, és elengedhetetlen, hogy fejlesszük. Így tehát mi vagyunk felelősek a saját hitünkért. A hitetlenségünkért is felelősek vagyunk. A döntés a tiétek. Én sok mindent nem tudok. Nem ismerem a részleteit annak, hogy az anyagot miképpen rendezték össze egy gyönyörű világgá, melyben élünk. Nem értem az engesztelés bonyolult folyamatát, hogy a szabadító áldozata hogyan képes megtisztítani minden bűnbánó embert, vagy hogy a szabadító hogyan tudta elszenvedni minden ember fájdalmát. Nem tudom, hol volt Zarahemla városa, melyet a Mormon könyve említ. Nem tudom, hogy hitem miért ütközik néha az állítólagos, tudományos vagy világi tudással. Talán vannak olyan dolgok, melyeket mennyei atyánk úgy nevezett, hogy a mennyek országának titkai, melyeket majd egy későbbi időben nyilatkoztatnak ki. És bár nem tudok mindent a fontos dolgokat, tudom. Ismerem a világ és egyszerű evangélium igazságokat, melyek szabaduláshoz és felmagasztuláshoz vezetnek. Tudom, hogy a szabadító elszenvedte minden ember fájdalmát, hogy minden bűnbánó ember megtisztulhasson a bűntől. Amit pedig nem tudok, vagy nem teljesen értek, annak szándékát hitem erőteljes támogatásával áthidalom, és tovább lépek, így részesülve az evangélium ígéreteiben és áldásaiban. Később pedig, ahogyan Alma tanítja, hitünk tökéletes tudáshoz vezet majd. Amikor tovább haladunk az ismeretlenbe, csupán a reménnyel és a vággyal felfegyverkezve, az hitünk és az Úr iránti elkötelezettségünk bizonyítéka. Így hát Alma módszerét követve válasszunk. Válasszuk a hitet? Ha elmétekre az űrzavar és reménytelenség súlya nehezedik, válasszátok azt, hogy felébredtek és felserkentitek a képességeiteket. Ha megtört szívvel és töredelmes lélekkel alázatosan az Úrhoz fordulunk, ez az ösvény elvezet az igazsághoz és az Úr világosságot, tudást és békét hozó útjához. Amennyiben bizonyságotok még éretlen, kipróbálatlan és bizonytalan, válasszátok azt, hogy egy cseppnyi hitet gyakoroltok, és hogy kísérletet tesztek a szavaival. A szabadító ezt mondta, ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti-e tudományról, vajon Istentől van-e, hogy én magamtól szólok. Amikor a logika, az észszerűség vagy a személyes meglátás összeütközésbe került a szent tanításokkal és a tannal, vagy az ellentétes üzenetek tüzes nyilaként záporoznak a hitetekre, Pál apostol intése szerint válasszátok azt, hogy hitetlenségetek által nem vetitek ki szívetekből a magot. Ne feledjétek, nem kapunk ki nyilatkoztatást, míg hitünk ki nem állja a próbát. Ha hitetek kipróbált és érett, válasszátok azt, hogy nagy gonddal tápláljátok. Bármi erős is a hitünk, a különböző üzenetek által, melyek támadás alá veszik, könnyen törékenyé válhat. Állandó táplálásra van szüksége, folyamatos szentírás tanulmányozás, ima és az ige alkalmazása által. Amikor a tanítványok megkérdezték Jézust, hogy ők miért nem tudják kiűzni az ördögöt, ahogyan azt a szabadítótól látták, Jézus ezt felelte. Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen, amoda, és elmenne. Még soha nem láttam, milyen, amikor elmozdul egy hegy. Láttam viszont, amikor a hit elmozdította a kételj és kétségbeesés hegyét, és személyre remény és optimizmus került. Személyes tanúja voltam, mikor a hit a bűnhegyének helyére bűnbánatot és megbocsátást hozott, és személyesen láttam, mikor a hit a fájdalom hegyét felcserélte a béke, remény és hála magaslataival. Igen. Láttam, mikor hegyek mozdulnak el. A hitem miatt működésbe hoztam az általam viselt papság hatalmát, megízlelhettem az evangélium édes ízét, és részesültem a szabadító szertartásokban. A hitem miatt az életem küzdelmein és nehézségein képes vagyok békét és biztonságot érezve átküzdeni magam. A hitem miatt képes vagyok a kérdéseimet, vagy akár a kétségeimet is bizonysággá és megértéssé változtatni. A hitem miatt az ismeretlen, nem látott és megmagyarázhatatlan dolgokat is feltétlen bizonyossággal közelítem meg. És a hitem miatt még a látszólag legrosszabb időszakokat is békével és hálával élem meg, felismerve, hogy azok valójában a legjobb időszakok. Amikor a hitet választjuk, majd pedig tápláljuk hitünket az Úr dolgairól való tökéletes tudásig, akkor használjuk a bizonyságomat teszem, vagy tudom szavakat. Én személyesen vetettem el a magot a saját szívemben, és egész életemen át igyekeztem azt a magot a tökéletes tudásig táplálni. És ma, amikor e szószék mögött állok, bizonyságomat teszem arról, hogy Jézus a Krisztus, a világ megváltója. Bizonyságomat teszem továbbá arról, hogy Joseph Smith Isten profétája volt, egy élő eszköz az Úr kezében, hogy visszahozza a földre Jézus Krisztus teljes és igaz evangéliumát. Tanúbizonyságomat teszem, hogy napjainkban Thomas S. Monson elnök az Úr profétája, és arról is, hogy a hit a ti döntésetek. Válasszátok a hitet. Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir and congregation.
A kórus és a gyülekezet most elénekli a Lásd, követlek, Uram című himnuszt. Az éneket követően Kevin R. Duncan Elder és Gary W. Gong Elder szól hozzánk a 70-ektől. Gong Elder beszédét követően Neil L. Anderson Elder hallhatjuk a 12 apostol kórumából.
This is the 180th semi-annual.
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 180. félévi általános konferenciája.
The winter of 1848 was difficult and challenging.
1848 tele sok nehézséget és kihívást hozott a nagy Sóstó völgyébe letelepedő pionieroknak. Brigham Young 1847 nyarán kijelentette, hogy a szentek végre megérkeztek rendeltetési helyükre. Ez az a hely, mondta Young elnök, aki korábban látomásban már látta, hol kell letelepedniük a szenteknek. Az egyház korai időszakában az evangélium visszaállításának kibontakozásával párhuzamosan a tagokat hatalmas viszontagságok érték. Otthonaik elhagyására kényszerültek, zaklatták és üldözték őket. A fennsíkon átkelve számtalan nehézséget szenvedtek el. Most végre valahára ott voltak, ahol lenniük kellett. 1848 tele azonban rendkívül kemény volt. Annyira hideg volt a tél, hogy az emberek egy részének csúnyán megfagyott a lába. A nyugtalanság ütötte fel a fejét a szentek között. Néhány egyháztag kijelentette, hogy a völgyben nem építenek otthon maguknak. Továbbra is a szekerekekben akartak lakni, mert biztosak voltak benne, hogy az egyház vezetősége majd jobb helyre vezérli őket. Hoztak magukkal magokat és gyümölcsfat csemetéket, de nem akarták a kietlen sivatagi földbe ültetve elpazarolni őket. Jim Bridger, akkor egyik ismert felfedezője azt mondta Brigham Youngnak, hogy $1000 ad a nagy Sóstó völgyében termett első véka kukoricáért, mivel hogy az teljesen képtelenség. A dolgokat tovább bonyolította, hogy Kaliforniában aranyat fedeztek fel. Néhány egyháztag már elképzelte, hogy egyszerűbb és bővelkedőbb lenne az élet, ha jobb megélhetést és jobb éghajlatot keresve tovább mennének Kaliforniába. Az elégedetlenség ezen árnyékában Brigham Young így szólt az egyház tagjaihoz. Ez a völgy, az a hely, amit Isten kijelölt a népének. A serpenyőből a tűzbe dobtak minket, a tűzből pedig a padló közepére. Most itt vagyunk, és itt is maradunk. Isten megmutatta nekem, hogy ezen a helyen kell letelepíteni népét, és itt fogunk gyarapodni. Szentjei javára meg fogja szelídíteni az elemeket, megdorgálja a fagyot és a talaj meddőségét, és gyümölcsöző lesz a föld. Testvérek, most menjetek, és vessétek el a magjaitokat. Ezen áldások mellett Young elnök kijelentette, hogy a Sóstó völgye a nemzetek sugárútjaként válik majd ismerté. Királyok és uralkodók látogatnak majd el erre a földre, ami pedig a legjobb sor kerül az Úr templomának felépítésére. Ezek figyelemre méltó ígéretek voltak, sok egyháztag hitt Brigham Young proféciaiban, míg mások kételkedők maradtak, és továbbálltak a jobb életreményében. A történelem azonban bebizonyította, hogy Brigham Young minden proféciája valóra vált. A völgy virágzott és termést hozott. A szentek gyarapodtak. 1848 telének viszontagságai komoly előremozdító erőt képviseltek az Úr számára, amivel értékes leckét tanított népének. Megtanulták, ahogy mindnyájunknak meg kell tanulnunk, hogy ebben az életben az oltalomhoz vezető egyetlen biztos és biztonságos utat az Isten profétáiba vetett bizalom és tanácsuk követése adja. Bizony, egyháztagságunk egyik legnagyobb áldása az, hogy Isten élő profétái vezetnek minket. Az Úr azt mondta, egyszerre soha nincs egynél több valaki a Földön, akire rá lenne ruházva az a hatalom és ennek a papságnak a kulcsai. Az egyház mai profétája és elnöke, Thomas S. Monson kapja meg Istennek az egyház teljes tagságára és a világra vonatkozó szavát. Rajta kívül az első elnökségben szolgáló tanácsosait, valamint a 12 apostol kórumának tagjait és profétákként, látnokokként és kinyilatkoztatókként támogatjuk. A kietlen földön fagyoskodó korai szenteknek bizonyára hitre volt szükségük, hogy bízzanak a profétájukban. Nem kevesebb, mint a túlélésük és az életük forgott kockán. Ám az Úr megjutalmazta őket az engedelmességükért, megáldva és felvirágoztatva azokat, akik követték az ő szószólóját. Az Úr ma is így tesz veletek, és velem is. A világ tele van számos önsegítőkönyvvel, önjelölt szakértőkkel, sok-sok elmélkedővel, pedagógussal és filozófussal, akik bármilyen és minden témához hozzászólnak és tanácsot adnak. Korunk technológiájával, témák tömkelegének információjának akár egyetlen gomnyomásra rendelkezésünkre. Könnyű beleesni annak a csapdájába, hogy a gyerekneveléstől a boldogság keresésig mindenben a test karjától kérjünk tanácsot. Bár érdemi információk is vannak ezek között, az egyház tagjaiként ma a szintiszta igazság forrásához is hozzáférünk, magához, Istenhez. Jól tennénk, a problémáinkra és kérdéseinkre úgy keresnénk választ, hogy megvizsgáljuk, prófétáink keresztül mit nyilatkoztatott ki az Úr. Korunk ugyanezen technológiája majdnem minden témában kezünk ügyébe helyezi a próféták szavait. Mit tanított nekünk Isten a prófétáink keresztül a házasságról és a családról? Mit tanított a tanulásról és az erőlátó életmódról? Mit tanított nekünk a prófétáink keresztül a személyes boldogságról és a beteljesülésről? Előfordulhat, hogy idejét múltnak, népszerűtlennek, vagy akár lehetetlennek tűnik, amit a próféták tanítanak. Isten azonban a rend Istene, és létrehozott egy olyan rendszert, mely által megtudhatjuk az ő akaratát. Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, még meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Korunk az idők teljessége adományozási korszakának kezdetén az Úr megerősítette, hogy prófétáink keresztül tartja velünk a kapcsolatot. Azt mondta, szavam mind beteljesül, akár saját hangom, akár szolgáim hangja által, az ugyanaz. Bízni benne és követni a prófétát nem csupán áldás vagy kiváltság. Ezra Taft Benson elnök kijelentette, hogy nem kevesebb, mint a szabadulásunk múlik a próféta követésén. Majd felsorolta a próféta követésének 14 alapelvét. A ma reggeli szekción Claudia Costa Elder a 70-ek elnökségéből ékesszólóan beszélt erről a 14 alapelvről. Mivel azonban nagyon fontosak, én is elismétlem őket. Első, a prófét az egyetlen olyan ember, aki mindenben az Úr nevében beszél. Második, az élő próféta fontosabb számunkra az alapműveknél. Három, az élő próféta fontosabb számunkra a halott prófétánál. Négy, a próféta soha nem fogja tévútra vinni az egyházat. Öt, a prófétának semmilyen világi képzettséggel vagy végzettséggel nem kell rendelkeznie ahhoz, hogy bármikor, bármiről szóljon, vagy bármiben cselekedjen. Hatodik, a prófétának nem kell az így szól az Úr szavakat használni ahhoz, hogy szavai szentírást alkossanak. Hetedik, a próféta azt mondja nekünk, amit tudnunk kell, és nem mindig azt, amit tudni szeretnénk. Nyolcadik, a prófétát nem korlátozza az emberi logika. Kilenc, a próféta bármivel kapcsolatban kaphat kinyilatkoztatást, legyen az földi, mulandó, vagy pedig lelki dolog. Tíz, a próféta közügyekben is részt vehet. 11. Két csoport számára bizonyul legnehezebbeknek a proféta követése, azoknak, akik a tanultság miatt, és azoknak, akik a gazdagság miatt kevélyek. 12. A proféta nem feltétlenül lesz népszerű a világban, vagy a világi emberek között. 13. A proféta és tanácsosai alkotják az első elnökséget, az egyház legfelsőbb kórumát. 14. Az élő proféta és az első elnökség követése áldást, elutasításuk szenvedést eredményez. Testvéreim, az 1848-as szentekhez hasonlóan dönthetünk úgy, hogy követjük a profétát, vagy fordulhatunk tanácsért a test karjához. Legyen elég bölcsességünk és bizalmunk az élő proféták és apostolok tanácsosainak követéséhez. Tanulja vagyok az ő jóságuknak, és bizonságot teszek arról, hogy Isten hívt el őket. Bizonságot teszek arról, hogy a szavai iránti engedelmesség által közel meg biztonságos módon az életet, ezáltal találhatunk megoldásokat a problémáinkra, így nyerhetünk békét és boldogságot, és erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus nevében. Amen.
Kedves testvéreim! Amikor a fiunk a misszionárius képző központban volt Provóban, Gong nőtestvér frissen sült kenyeret küldött neki és misszionárius társainak. Felolvasok néhány misszionáriusi köszönőlevelet, amit kapott. Gong nővér, a kenyér felidézte az otthon ízeit. Gong nővér, csak azt mondhatom, édesanyám főztje után ez a kenyér a legfinomabb, amit valaha ettem. Ez a kedvencem. Gong nővér, a kenyér csodás volt. Emlékezzen rám, ha esetleg már nem jönnének ki olyan jól a férjével.
We love our missionaries.
Rajongunk a misszionáriusainkért. Minden egyes nővérért, elderért, idősebb házaspárért. Örökké hálásak leszünk annak a különleges misszionáriusnak, aki először elhozta nekünk Jézus Krisztus visszaállított evangéliumát. Hálásan tanú bizonyságot teszek arról, hogy ha az örökké valóság szempontjából tekintünk az evangéliumi megértésre és a templomi szövetségekre, akkor örökké való családunk minden egyes nemzedékében áldások sokasságát láthatjuk. A Gong családból elsőként édesanyánk Jing Gong tért meg az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházába. Hawaii-n, Honoluluban 10 évesen odafigyelt az üzenetre, ismereteket szerzett, megkeresztelkedett és konfirmálták. Máig megmaradt a hitben. Hithű egyháztagok segítettek édesanyámnak, így voltak evangéliumi barátai, egyházi elhívásai, és folyamatosan táplálták Isten jó szavával. Mai szóhasználattal minden új megtért, minden fiatal egyedülálló felnőtt, mindenki, aki újra aktív lesz az egyházban, másokkal együtt egész nemzedékeket áld meg, amikor Isten háza népében polgártársaivá válik a szenteknek. Az édesanyámra odafigyelő egyik család az ifjabb Gerrit de Jongé volt. De Jongé nagypapa nyelvész volt, aki egyaránt szerette a szív és a lélek nyelvét is. Olyan mondásokkal serkentette kisfiúi képzeletemet, mint például a piros, fekete, szeder, még zöld. Ma a kézi számítógépek és okostelefonok világában én azt szoktam mondani ifjú barátaimnak, ha az Isten tiszteleten olvasgatod a Blackberry-det, attól a zöldfülű püspöknek bizony vörös lesz a feje. Szüleim, Walter és Jing Gong 3-szor kötöttek házasságot. Kínai szertartással a családnak, amerikai szertartással a barátoknak, majd az úrházában az időre és az örökké valóságra. Az elemis gyermekeink azt éneklik, oly gyönyörű a templom. Egy nap majd belépek. Fiataljaink megfogadják, hogy részesülni fognak a templom szertartásaiban. Nemrég az úrházában voltam egy érdemes párral, akik azért jöttek, hogy a szövetség által áldásokat kapjanak. Megkértem őket, hogy az első mézes hetüket nyújtsák ki 50 évre, aztán 50 év múlva megkezdhetik a második mézes hetüket. Aztán azon vettem észre magam, hogy ezzel a csodálatos párral együtt a templom tükreibe nézünk, egyszer az egyik, másszor a szemközti falon lévő tükör képében gyönyörködve. A templom tükrei olyan képet adnak ki együtt, mely mintha az örökké valóságig terjedne. Az örökké valóság templomi tükrei arra emlékeztetnek minket, hogy minden emberi lény isteni természettel és rendeltetéssel rendelkezik. A szent templomokban elérhető szent szertartások és szövetségek lehetővé teszik az egyének számára, hogy visszatérjenek Isten jelenlétébe, a családok számára pedig, hogy az örökké valóságra egyesüljenek, szeretetben és hithűségben együtt fejlődve gyökeret és szárnyakat is adhatunk a gyermekeinknek. Az örökké valóság templomi tükrei láttán eszembe jutott a 837-ben Dél-Kínában született első Dragon Gong, a késői Tang dinasztia tagja, valamint a Gong család következő generáció egészen édesapámig, aki a család 32. feljegyzett nemzedékéből való. Testvéreimmel mi vagyunk a család 33. nemzedéke, fiaim és unokatestvéreink a 34. nemzedék, unokáink pedig a Gong család 35. feljegyzett nemzedékéből való. Az örökké valóság templomi tükreiben nem láttam sem kezdetét, sem végét a nemzedékeknek. Nem csupán generációk láncát képzeltem el, hanem a családi kapcsolatok egész sorát is. Az egyik irányban fiúként, unokaként, majd dédunokaként láttam magam vissza egészen az első Dragon Gongig. A másik irányban pedig apaként, nagyapaként és dédapaként tűntem fel. Feleségemet, Susant, lányként, unokaként és dédunokaként láttam. A másik irányban pedig anyaként, nagymamaként és dédnagymamaként. Az örökké való templomi tükrökben szüleink gyermekeinként láttam magunkat a feleségemmel, valamint gyermekeink szüleiként, nagyszüleink unokáiként, valamint unokáink nagyszüleiként. A halandóság nagyszerű leckei ivódnak lelkünkbe, amikor a gyermekek és a szülő és a gyermek örökké való szerepköreiben tanulunk és tanítunk. A szentírások úgy írják le a szabadítót, mint aki az atya és a fiú. Testben lakozva azonban a testet alávetve az atya akaratának. Szabadítónk tudja, hogyan segítsen meg minket, az ő népét, a fájdalmainkban, a megpróbáltatásainkban, a kísértéseinkben, a betegségeinkben, és még a halálban is. Mindenek alászállva a szabadítónk el tudja hordozni a gyötrelmeinket, és viselni tudja a fájdalmainkat. Megsebesítettet bűneinkért, megrontadott a mi vétkeinkért, és szabadítónk sebeivel gyógyulnak meg. Szabadítónk a mennyei tanács óta kizárólag atya akaratának megtételére törekedett. Az atya és a fiú emotívuma segíthet feloldani annak ellentmondását, hogy aki elveszti az ő életét, én érettem megtalálja azt. A világ ezzel szemben a felvilágosultnak kikiáltott, mint önérdekre törekszik. Ám nincs meg bennünk a szabadító hatalom. Bennünk nincs meg. Ő benne azonban megvan. Végtelen és örökkévaló lévén csak is szabadítónk engesztelése éri át az időt és a teret, és nyeli el a halált, a haragot, a keserűséget, az igazságtalanságot, a magányt és a szívfájdalmat. Időként akkor is rosszul mennek a dolgok, ha minden tőlünk telhetőt megtettünk. Ártatlan, tiszta bárányként szabadítónk velünk, és értünk könnyezik. Ha mindig emlékezünk őre, akkor ott állhat mi velünk. Mindig és mindenben és minden helyen, ahol csak leszünk. Az ő hűsége erősebb a halál kötelékeinél. Amikor szabadítónk, magához vonz minket. Egyben mennyei atyánkhoz is elvisz. Bár van, ami tökéletlen itt a földön. Bízhatunk benne, hogy mennyei atyánk véghez fogja vinni a megváltás hatalmas tervét, ahol isteni összhangban találkozik az igazságosság, a szeretet és az irgalom. Az örökkévaló templomi tükreiben látható képek csodája az, hogy azok, vagyis mi, változhatunk. Amikor Jean és Walter Gong belépett az új és örök szövetségbe, megnyitották az utat olyan ősök előtt, mint például első Dragon Gong, hogy ő is össze legyen pecsételve, valamint az utódok számára, hogy a szövetségben születhessenek. Ne felejtsétek el, hogy amikor valamely testvérünk felé kinyújtjuk a kezünket, azzal egész nemzedékeket áldunk meg. A világ mozgásban van, azonban az ő igaz és élő egyházában hit van, és nincs félelem. Pál apostol szavaival ünnepélyes tanúbizonyságot teszek. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Alázatosan tanúsítom, Isten él. Örömkönnyeink kivételével ő majd eltöröl minden könnyet a szemeinkről. Amikor az örökké valóság templomi tükreibe nézve, otthon találjuk magunkat, tisztán és szeplőtelenül, a papság hatalma által szeretetben összepecsételve családunk nemzedékeivel, és így kiáltunk fel örvendezve, Hozsánna, 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 Jézus Krisztus nevében, Amen.
My beloved brothers and sisters across the world.
Szeretett fivéreim és nőtestvéreim világszerte, csodálatomat fejezem ki a hitért és bátorságért, melyet az életetekben látok. Egy igen figyelemre méltó, de ugyanakkor kihívásokkal teli időszakban élünk. Az Úr nem hagyott bennünket egyedül a hozzávezető útunkon. Hallgassátok meg az előttünk lévő veszélyekkel kapcsolatban adott szavait. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Óvakodjatok tehát, hogy ne tévesszenek meg titeket. Legyetek éberek és óvatosak. Egyikünk sem védett a világ hatásaitól. Emlékezzünk csak Jézus Kapernaumi élményére, amikor a szabadítót követő tanítványok nem fogadták el, hogy ő Isten fia. A Szentírásban ezt olvassuk. Ettől fogva sokan visszavonulának az ő tanítványai közül, és nem járnak vala többé ő vele. Jézus ezután a 12-höz fordult, és ezt mondta, vajon ti is el akartok-e menni? Saját magam számára már sokszor megválaszoltam ezt a kérdést. Semmiképpen sem. Én nem. Én soha nem fogom elhagyni őt. Tudom, hogy ti is hasonlóképpen válaszoltatok. A kérdés azonban, hogy vajon ti is el akartok-e menni, elgondolkodtat bennünket saját sebezhetőségünkről. Az élet nem egy lelki piknik. Alázatosan kérdezzük, én vagyok-e az Uram? Örömmel és várakozással telve lépünk a keresztelő vízbe. A szabadító arra kér bennünket, hogy jöjjünk ő hozzá, mi pedig az ő hívására válaszolva magunkra vesszük az ő nevét. Egyikünk sem akarja, hogy utazásunk csupán egy rövid lelki kiruccanás vagy meghatározó, ám de véges fejezet legyen. A tanítványság útja nem a lelkileg félénk szívűeknek való. Jézus azt mondta, szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Amikor a szabadítót követjük, kétségtelen, hogy fogunk kihívásokkal találkozni. Amennyiben hittel közelítünk hozzájuk, ezek a léleknemesítő élmények elmélyítik bizonyságunkat a szabadító valóságáról. Ha azonban világi módon közelítjük meg őket, akkor ugyanezen élmények elhomályosítják látásunkat és meggyengítik eltökéltségünket. Azok közül, akiket szeretünk és csodálunk, néhányan olykor lecsúsznak az egyenes és szoros ösvényről, és nem járnak vala többé ővele. Hogyan tudunk hűek maradni a szabadítóhoz, az ő evangéliumához, valamint az ő papságának szertartásaihoz? Hogyan fejlesztünk ki olyan hitet és erőt, melynek köszönhetően soha nem hagyjuk előtt? Jézus azt mondta, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Gyermeki hittel teljes szívre van szükségünk. Az ő engesztelésének hatalma által olyanná kell válnunk, mint egy gyermek, engedékenyé, szeliddé, alázatossá, türelmessé, telve szeretettel, aki mindazon dolgoknak hajlandó alávetni magát, melyet az Úr jónak lát kiszabni rá, éppen úgy, ahogy egy gyermek veti alá magát az atyának. Ezt jelenti a hatalmas szívbéli változás. Hamarosan látni fogjuk, hogy miért is van szükség szívbéli változásra. Két szó jelzi az előttünk lévő veszélyt. Ezek a szavak a sértődés és a szégyen. Azoktól, akik zúgolottak a szabadító isteni származása miatt, Jézus ezt kérdezte, titeket ez megbotránkoztat? A magvető példázatában Jézus így figyelmeztetett, kiirtása csak ideig való, mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad, azonnal megbotránkozik. A sértődés különféle jelmezekben mindig színre lép életünk színpadán. Az emberek, akikben hiszünk, csalódást okoznak nekünk. Váratlan nehézségekkel kerülünk szembe. Életünk nem pontosan úgy alakul, ahogyan azt elvártuk. Hibázunk, érdemtelennek érezzük magunkat, és aggódunk, hogy vajon elnyerhetjük-e a bűnbocsánatot. Kétségeink támadnak egy tambéli dologgal kapcsolatban. Olvasunk valamit, amit 150 évvel ezelőtt mondott valaki egy egyházi szószékről, és ez zavar minket. Méltánytalanul bánnak a gyermekeinkkel. Átnéznek rajtunk, vagy semmibe vesznek. Több száz dolgot felsorolhatnék, mely az adott időben számunkra nagyon is valós. Gyenge pillanatainkban a gonosz megpróbál meglopni bennünket lelki ígéreteinktől. Ha nem vigyázunk, akkor sérült lelkünk vissza fog vonulni régi felfuvalkodott énünk hideg és sötét burkába, és hátra hagyja a szabadító, meleget adó és gyógyító fényét. Amikor 1835-ben Parley P. Prattet igazságtalanul elítélték, ami szégyent hozott rá és a családjára, Joseph Smith proféta a következő tanácsot adta. Parley, ne vegyél tudomást ezekről a dolgokról, és a mindenható Isten veled lesz. Egy másik példa. 1830-ban Frederick G. Williams, egy elismert orvos, megkeresztelkedett. Tehetségeit és vagyonát azonnal az egyház szolgálatába állította. később vezető lett az egyházban. 1837-ben az akkori nehézségek hatására Frederick G. Williams súlyos hibákat követett el. Az Úr egy kinyilatkoztatásában kijelentette, hogy bűnei eredményeként korábbi rangja az egyház vezetésében elvétetett tőle. Azonban megtanulhatunk egy csodálatos leckét Frederick G. Williams-től, mivel személyes gyengeségei ellenére jelleme elég erős volt ahhoz, hogy megújítsa az Úr és az egyház profétája iránti hűségét, amikor olyan könnyű lett volna számára, hogy felemészze magát a keserűségben. 1840 tavaszán felszólalt egy általános konferencián, és alázattal bocsánatot kért múltbéli viselkedéséért, és kifejezte elkötelezettségét, hogy a jövőben Isten akarata szerint fog cselekedni. Ügyéről Hiram Smith számolt be, majd teljes bocsánatot nyert. Hithű egyháztagként hunyt el. Nemrég találkoztam a brazíliai Recife templom elnökével, akit szintén Frederick G. Williamsnek hívnak. Felidézte, hogy ők apja határozott jellemet tükröző döntése, miként áldotta meg a családot és több száz utódját. A sértődés romláshoz vezető társát szégyennek hívják. A Mormon könyvében olvashatunk Lehinek az élet fájáról szóló látomásáról. A látomásában beszámol azokról a nemes lelkekről, akik előre nyomultak a sötét ködön keresztül, a vasrútba kapaszkodva, majd megérkezve ettek a fa gyümölcséből. Nefi a fáról azt mondta, hogy az Isten szeretetét jelképezi, és olyan gyümölcsöt termett, mely a lelket rendkívül nagy örömmel töltötte el. A gyümölcs megízlelése után Lehi meglátott egy nagy és tágas épületet, mely tele volt emberekkel, öregekkel és fiatalokkal, férfiakkal és nőkkel is, és azok öltözködése rendkívül cifra volt. Gúnyolódó ujjukkal mutogattak azokra, akik vettek a gyümölcsből. Egy angyal elmagyarázta, hogy a gúnyolódás és a csúfolódás és a gúnyosan mutogató ujjak jelképezték a világ gőgjét és bölcsességét. Nefi egyértelműen kijelentette, mi azonban nem törődtünk velük. Sajnos azonban voltak olyanok, akiknek megingott a bátorsága. A Szentírásban ezt olvashatjuk. Miután a gyümölcsöt megízlelték, elszégyelték magukat, azok miatt, akik csúfolták őket, és letértek tiltott ösvényekre, és elvesztek. Krisztus tanítványaiként elhatároljuk magunkat a világtól. Olykor kényelmetlenül érezzük magunkat, amikor gúnyolódó ujjukkal mutogatnak ránk, és elutasítják a számukra szent dolgokat. Monson elnök azt mondta, ha bizonyságotok gyökerei nem elég mélyek, bizony nehéz lesz ellenállnotok azok csúfolódásának, akik megkérdőjelezik hiteteket. Nefi azt tanácsolta, hogy ne törődjünk velük. Pál ezt mondta, mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten. Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét. Mi soha nem hagyjuk el őt. Amikor Ukdorf elnököt tavaly elkísértem Kelet-Európába, csodáltam a szentek hitét és bátorságát. Az egyik papsági vezető elmesélte, hogy 1994-ben alig 6 hónappal a keresztelője után hívták el a gyülekezeti elnökségbe. Mindez azzal járt, hogy hitét nyilvánosan is képviselnie kellett, amikor segített az egyház hivatalos bejegyzésében Dnyepropetrovszk városában. Abban az időszakban igen nagy volt a bizonytalanság Ukrajnában, így ha valaki nyíltan képviselte a Krisztusba és az ő visszaállított evangéliumába vetett hitét, az nehézségekbe ütközhetett. Többek között könnyen elveszíthette volna pilótaként betöltött állását. Ez a papsági vezető azt mondta nekünk, csak imádkoztam és imádkoztam. Volt bizonyságom, és szövetséget kötöttem. Tudtam, hogy az Úr mit kíván tőlem. A feleségével bátran és hittel haladtak előre, nem szégyelve Jézus Krisztus evangéliumát. Néhányan megkérdik, nekem is ennyire különböznöm kell másoktól. Nem lehetek úgy Krisztus tanítványa, hogy ne kelljen annyit foglalkoznom a viselkedésemmel. Nem szerethetem Krisztust az erkölcsi tisztaság törvényének betartása nélkül. Nem szerethetem őt úgy, hogy vasárnap azt csinálok, amit akarok. Jézus ezekre egyszerű választ adott. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Néhányan ezt mondják. Sok más hitet valló ember is szereti Krisztus, nem? De igen. Azonban az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagjaiként az ő valóságáról nem csupán a Biblia, hanem a Mormon könyve alapján is tanúskodva, tudva azt, hogy az ő papsága visszaállítatott a földre, keresztelés és a Szentlélek ajándékának elnyerése által követve őt, az ő szent templomában hatalommal felruházva, és az ő földre történő dicsőséges visszatérésére való felkészülés részeseként nem hasonlíthatjuk össze azt, amik mi vagyunk azokkal, akik még nem nyerték el ezeket az igazságokat. Mert akinek sok adatot, attól sok követeltetik. Az Úr azt mondta, mindazonáltal magad választhatsz. Én megígérem nektek, hogyha azt választjátok, hogy nem sértődtök meg, és nem szégyenkeztek, akkor érezni fogjátok az ő szeretetét és jóváhagyását. Tudni fogjátok, hogy egyre inkább hasonlóvá váltok hozzá. Mindent fogunk érteni? Természetesen nem. Néhány dolgot félre fogunk tenni, hogy majd később értsük meg. Minden igazságos lesz? Nem. El fogunk fogadni olyan dolgokat, melyeket nem tudunk helyrehozni, és akkor is meg fogunk bocsátani másoknak, ha az nekünk fájdalmas. Elválasztva fogjuk magunkat érezni néha a körülöttünk lévőktől? Teljes mértékben. Le fog minket taglózni, amikor látjuk, hogy néhányan milyen haragot éreznek az Úr egyháza iránt, és a gyengéket miként próbálják megfosztani botladozó hitüktől. Igen. Mindezek azonban nem fogják megakadályozni az egyház növekedését és sorsát, ahogyan a mi lelki fejlődésünket sem az Úr Jézus Krisztus tanítványaiként. Nagyon szerettem egy kedvenc himnuszunk következő szavait. A lelket, melynek Jézus volt reménye, nem engedem én át az ellenségnek. Bár a pokol kérje e drága lelket, soha el nem hagyom, nem hagyom őt el. A tökéletességet ugye nem fogjuk elérni ebben az életben, de gyakoroljuk az Úr Jézus Krisztusba vetett hitünket, és megtartjuk szövetségeinket. Monson elnök ezt ígérte. A lelki bizonyságotok, ha állandóan tápláljátok, biztonságban tart majd benneteket. Lelki gyökereinket mélyre leeresztjük azáltal, hogy a szentírásokból naponta lakmározunk Krisztus szavain. Bízunk az élő proféták nekünk adott szavaiban. Folyton imádkozunk és hallgatunk a Szentlélek csendes hangjára, mely vezet minket, és békével szól a lelkünkhöz. Akármilyen kihívások is adódjanak, mi soha, de soha nem hagyjuk el őt. A szabadító ezt kérdezte az ő apostolaitól, vajon ti is el akartok-e menni? Péter így válaszolt, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Erről én is tanúságot teszek. Jézus Krisztus nevében. Amen.
We remind the brethren of the
emlékeztetjük a férfi testvéreket az általános papsági gyűlésre, mely helyi idő szerint este 6 órakor kezdődik a konferencia központban. A Tabernákulum kórus műsorának országos közvetítése holnap reggel helyi idő szerint 9 óra 30 és 10 óra között kerül sor. Közvetlenül ezután kezdetét veszi a konferencia vasárnap délelőtti ülése. Köszönetünket fejezzük ki a Tabernákulum kórusnak a csodálatos zenéért, melyet ma délelőtt hallhattunk tőlük, és mindazoknak, akik ma szóltak hozzánk ezen az ülésen. Ezen az ülésen Richard G. Scott Elder, a 12 apostol kórumának tagja lesz az utolsó beszélő. Az ő beszédét követően a kórus elénekli az Otthon című éneket. Az ének után pedig Jorge F. Zabalos Elder mondja majd az áróimát a 70-ektől. Scott Elder.
When faith is properly understood, it is used, it has dramatically
far. A hit megfelelő megértése és használata rendkívül nagy horderejű hatásokat válthat ki. Az ilyen hit örömteli és boldog szimfóniává alakíthatja az emberek szürke életét és mindennapi tevékenységeiket. Mennyi atyánk boldogság tervében elengedhetetlen a hit gyakorlása. Az igaz hit, a szabaduláshoz vezető hit az Úr Jézus Krisztusra összpontosít. Hisz az ő tanaiban és tanításaiban, hisz az Úr felkentjeinek prófétai útmutatásában, és hisz abban, hogy fel tudjuk fedezni azokat a rejtett jellemvonásokat, melyek képesek átformálni az életünket. A szabadítóba vetett hit valóban a tettek és az erő tantétele. A hit a teremtés egyik lényegi alkotó eleme. Biztos vagyok benne, hogy a szabadító Jézus Krisztus hit által cselekszik, amikor mennyiatyánk irányítás alatt tesz valamit. A Mester ezáltal teremtett az egész csillagrendszereket, és formálta meg a kvarkokat, az általunk ma ismert legkisebb elemi részecskéket. Az én hitem szerint vannak még ennél kisebb alkotóelemek is a teremtés csodájában. Jövőbe vetett hitet juttat kifejezésre az a pár, akiket a templomba egymáshoz pecsételnek. Tudják, hogyha engedelmeskednek Jézus Krisztus tanításainak és mennyiatyánk boldogság tervének, akkor örömteli életük lehet együtt. Felismerik, hogy amikor fejlődési lehetőségeknek szánt kihívásokhoz érnek, akkor a Szentlélek késztetését követve megtalálhatják annak módját, hogy úgy győzzék le azokat, hogy közben gyümölcsöző és jellemépítő legyen a küzdelmük. A hit és a jellem közeli rokonok. Az Isten parancsolata iránti engedelmesség erejébe vetett hit megcélozza a jellem erejét, mely aztán könnyen hozzáférhető, amikor hirtelen szükség van rá. Ilyen jellemre nem a nagy kihívások vagy a kísértések idején tesz szert az ember, azonban ilyenkor kell használni. Az igaz tantételekbe vetett hit gyakorlása építi a jellemet, a megerősített jellem pedig még több hit gyakorlását teszi lehetővé. Ennek köszönhetően magabiztosabbak leszünk, és még inkább le tudjuk győzni az élet próbatételeit. Minél erősebb a jellemünk, annál inkább javunkra fordíthatjuk a hit erejének gyakorlását. Felfedezzük, hogy a hit és a jellem kölcsönösen erősíti egymást. A jellem türelmes munkával épül fel az alkalmazott tantételek, tanok és engedelmesség szálaiból szövődve. Úgy válunk azzá, amik lenni szeretnénk, hogy következetesen minden nap azok vagyunk, amivel válni akarunk. Az igaz lelkű jellem becses megnyilvánulása annak, hogy éppen mivé válunk. Az igaz lelkű jellem értékesebb minden általunk birtokolt fizikai tárgynál, minden tanulás által nyert tudásnál, és minden elért célnál, bármennyire is éljenezze azt az emberiség. A következő életben méregre kerül igaz lelkű jellemünk, mikor is kiderül, mennyire használtuk ki a halandóság kiváltságát. A fejlődő jellemet sem sátán, sem más erő nem áshatja alá, és nem pusztíthatja el. Ezt csak mi tehetjük meg engedetlenség által. A kiváló jellemből és értéktelen salak válik, ha szétmarja a megtévesztés vagy a vétek. Az erős erkölcsi jellem az élet próbatételei során következetesen meghozott helyes döntések eredménye. Ezeket a döntéseket olyan dolgokba bízva hozzuk meg, amelyeket hiszünk, és amelyek megerősítést nyernek akkor, ha azok szerint cselekszünk. Milyen erőt adó tantételeken alapszik a hit? Bízunk Istenben és abban, hogy ő akkor is készen áll a segítségnyújtásra, ha nagyon rosszak a körülmények. Engedelmeskedünk a parancsolatainak, és életünk azt tükrözi, hogy megbízhat bennünk. Fogékonyak vagyunk a lélek csendes késztetéseire. Bátran e késztetések szerint cselekszünk. Türelmesek vagyunk és megértők, amikor Isten engedi, hogy küszködve fejlődjünk, vagy amikor a válaszok hosszú időn át csak apró részletekben érkeznek. A hit reménylett és nem látott dolgokat jelent. Ne vitatkozzatok tehát azért, mert nem láttok, mert hitetek próbatétel előtt nem kaptok tanúbizonyságot. Tehát minden alkalommal, amikor próbára tesszük a hitünket, vagyis az érdemesség útján járva valamely benyomás szerint cselekszünk, megkapjuk a lélek megerősítő bizonyságát. Amikor hitet gyakorolva a bizonytalanság alkonyában tudásunk határához érünk, olyan megoldásokhoz vezetnek bennünket, amelyekre másképp nem leltünk volna rá. Isten azonban még a legerősebb hitű embereket sem jutalmazza azonnal kívánságaik szerint. Inkább azt adja, ami az ő örök terve szerint a legjobb nekünk, és akkor, amikor az leginkább a javunkra válik. Legyünk hálásak azért, hogy Isten hosszú ideig hagyja, hogy küszködjünk, mielőtt választ kapnánk. Ez növeli a hitünket, és fejleszti a jellemünket. A jellem alapja a fedhetetlenség. Az érdemes, derék jellem megerősíti azon képességünket, hogy felismerjük a lélek útmutatását, és engedelmeskedjünk. A hit következetes gyakorlása erős jellemet épít. A kifejlődő jellemnek az vett biztos alapot, ha Jézus Krisztust és az ő tanításait állítjuk életünk középpontjába. Földi boldogságunk és örök szabadulásunk sok helyes döntést igényel, és ezek egyikét sem nehéz meghozni. Ezek a döntések végül olyan acélos jellemet hoznak létre, melyel ellenáll a bűn és a vétek romboló hatásainak. A nemes jellem válogatott alapanyagokból készült becses porcelánhoz hasonlít. A hit formája folyamatos igaz lelkű cselekedetek illesztik gondosan össze, majd a felemelő élmények kohójában ég ki. Csodaszép, megfizethetetlen értékű darab. Vétek által azonban egy pillanat alatt megsérülhet, és újbóli összerakása fájdalmas, hosszantartó erőfeszítéseket igényel. Ha önuralom védi, akkor az igaz lelkű jellem az örökké valóságig megmarad. Az anyagi dolgok önmagukban nem eredményeznek a földön boldogságot és elégedettséget, sem pedig annak örömét, hogy elértünk valamit. A felmagasztosuláshoz sem vezetnek el minket. A jellem nemessége, a számtalan igaz lelkű döntésből szőtt belső erő és meggyőződés az, ami irányt szab az életnek. A következetes, igaz lelkű élet olyan belső erőt eredményez, mely tartósan ellenáll a bűn és a vétek romboló hatásának. A Jézus Krisztusba vetett hit, és az ő parancsolata iránti engedelmesség megerősíti a jellemet. Jellemünkön le lehet mérni azt, hogy éppen mivé válunk. Megmutatja, mennyire használjuk ki a halandó próbatétel időszakát jelentő napjainkat a Földön. Mindannyian ismerjük a mondást, miszerint ki mint vett, úgy arat. Ez a lelki dolgokra is igaz. Azt aratjuk, amit engedelmességgel, Jézus Krisztusba vetett hittel és a megismert igazságok szorgalmas alkalmazásába elvetettünk. Amit pedig learatunk, az jellemünk formálódása, képességeink gyarapodása és halandó célunk sikeres teljesítése, hiszen megpróbáltattunk és örömre leltünk. Ez a halandó élet a próbatétel színhelye. Az dönti el jellemünk erejét, hogy miként nézünk szembe a kihívásainkkal. Jézus Krisztusba és az ő tanításaiba vetett hitünk megerősíti a jellemünket. A bizonyságot körbebástyázzák azok a lelki benyomások, amelyek megerősítik egy bizonyos tanítás vagy igaz lelkütett valós voltát. Az ilyen útmutatás gyakran erős érzelmek kísérik, amelyek könnyessé teszik a szemet, és elszorítják a torkot. A bizonyság azonban nem érzelem, inkább a számtalan helyes döntés szálaiból szőtt jellem tulajdonképpeni lényege. Ezeket a döntéseket olyan dolgokba vetett bizakodó hittel hozzuk meg, amelyeket hiszünk, de amelyeket legalábbis eleinte nem látunk. Az erős bizonyosság békét, vigaszt és meggyőződést eredményez. Ebből születik annak bizonyossága is, hogy a szabadító tanításainak folyamatos betartása széppé teszi az életet, biztonságossá a jövőt, és képessé tesz az ösvényünket keresztező kihívások legyőzésére. A bizonyság az igazság megértéséből fakad, ez pedig az imából és a szentírásbeli tanfeletti elmélkedésből származó megismerésből hajt ki. Ezen igazságok megélése táplálja, miközben a hit horgonyt vet annak biztos tudásában, hogy majd elnyerjük a megígért következményeket. Azért lehet sátának egyre nagyobb befolyása a világban, mert ez olyan közeget teremt, ahol önmagunknak bizonyítunk. Bár ma még rombolást hoz, Sátán végső rendeltetését Jézus Krisztus jelölte ki az ő engesztelése és feltámadása által. A gonosz végül nem győzedelmeskedik. Már most is az Úr által szabott határokon belül kell maradnia. Nem vehet el semmilyen megérdemelt áldást. Nem változtathatja meg az igaz lelkű döntésekből szőtt jellemet. Nem áll hatalmában, hogy elpusztítsa a férj, a feleség és a gyermekek közötti örök köteléket, melyek a Szent Templomba kovácsolódtak össze. Nem oldhatja ki az igaz hitet. Nem veheti el a bizonyságunkat. De az is igaz, hogy ezek a dolgok elveszhetnek, ha engedünk a kísértéseinek. Egyedül azonban nincs hatalma ezek elpusztítására. Összefoglalva, Isten saját hitünk által formálja a jellemünket. A jellemünk mutatja meg, hogy éppen mivé válunk. Az erős jellemet folyamatosan meghozott helyes döntések eredményezik. A jellem alapja a fedhetetlenség. Minél erősebb a jellemünk, annál inkább javunkra fordíthatjuk a hit erejének gyakorlását. Megoszthatok veletek négy olyan tantételt, amelyek a béke és a boldogság legmélyebb érzéseit hozták az életembe. Örök tervébe az Úr fektette le ezeket az alapvető fontosságú sarokköveket, melyek egymást erősítve összhangba fejtik ki a hatásukat. Szorgalmas és következetes alkalmazásuk erős jellemet eredményez, és növeli azon képességünket, hogy az élet kihívásait a boldogság gázló köveivé tegyük, most és mindörökké. Ezek a következők. Az Úr Jézus Krisztusba és az ő tanításaiba vetett hit, mely erőt ad ezek betöltéséhez. Bűnbánat, mely helyrehozza a mulasztások és a hibák következményeit. Az Úr parancsolata iránti engedelmesség, mely erőt ad, és irányt szab az életünknek. Önzetlen szolgálat, mely gazdagítja mások életét. Ha elhatároztátok, hogy igaz lelkűen fogtok élni, ne lankadjatok. Lehet, hogy most nehéznek tűnik az élet, de csak ragadjátok meg erősen az igazság vasrúdját. Jobban haladtok előre, mint sem gondolnátok. A küszködéseitek jellemet formálnak, fegyelmet eredményeznek, és biztossá teszik mennyei atyátok és a szabadító ígéreteit, ahogy folyamatosan engedelmeskedtek az ő parancsolataiknak. Késztessen hát benneteket a Szentlélek mindig olyan döntések meghozatalára, melyek megerősítik a jellemeteket, és bőséges örömhöz és nagy boldogsághoz vezetnek. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our dear Father in heaven.
Kedves mennyei atyánk. Hálával tett szívvel járulunk most eléd, és köszönetet mondunk neked azért a kiváltságért, hogy a gyermekeidnek neveztethetünk. Atyánk, nagyon hálásak vagyunk, hogy te vagy a mi atyánk. És nagyon hálásak vagyunk a te gyengéd kegyelmedért az életünkben. És különösen hálásak vagyunk a te nagyszerű szabadulás tervedért, boldogság tervedért. Atyánk, köszönjük neked, hogy hagytál itt nekünk a földön prófétákat, hogy ezekben az időkben vezessenek bennünket. Nagyon hálásak vagyunk ezekért a sugalmazott üzenetekért, melyeket az általános konferencia ezen ülésén hallhattunk. És különösen hálásak vagyunk a csodálatos felemelő zenéért, melyet külön erre az élményre készültek, készítettek. Atyánk, nagyon szeretünk téged. És most arra kérünk téged, hogy áld meg és vigyázz a profétáinkra, látnokainkra és kinyilatkoztatóinkra. És kérjük, hogy védelmezd meg a világszerte szolgáló misszionáriusainkat, hogy elmehessenek és megoszthassák ezt az igazságról szóló csodálatos üzenetet, mely a boldogságról szól. Atyánk, kérünk téged, hogy áldj meg minket a Szent Lélekkel, ami engedelmességünk által, hogy képesek legyünk segíteni azoknak, akik még nem ismerik a visszaállított evangélium csodálatos üzenetét. Szerető atyánk, még egyszer csak annyit mondunk, hogy nagyon szeretünk téged. Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 180th semi.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 180. félévi általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselők voltak. A zenét a Utahi Sandyből és Draperből érkezett családi kórus szolgáltatta. Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. E program írásbeli engedély nélküli bármiféle másolása, felvétele, írásbeli rögzítése vagy egyéb használata tilos.